Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt vendégeink! Nagyon köszönöm, hogy a vírusok és daganatok kapcsolatáról beszélhetek a májban. Részben azért, mert életem jelentős részét ezzel foglalkozva töltöttem, de ami ennél sokkal fontosabb, a molekuláris mechanizmusok megismerése a kezelés új útját nyitotta meg, ami betegek százezreinek nyújtott reményt. Engem a máj és a vírusok kapcsolata Dante poklára emlékeztet, amit itt Botticelli gyönyörű ábrázolásában láthatnak, amelynek egyes körei, lépcsői, egyre szűkülő körei végül is a legmélyebb ponthoz, a májrák kialakulásához vezetnek. Ezeken a körökön szeretném önöket végig vezetni, ha nem is olyan ékes szólóan, mint Vergilius és Dante. Nézzük először a kérdés nagyságát, és azt, hogy a vírus hepatitiszek miért is jelentenek problémát, azaz a májgyulladást okozó vírusok. 2013-ban mintegy 1,5 millió haláleset fordult elő a világon, és 90-ben ez még csak az 1 milliót sem érte el, és ezáltal a halálokok között a hepatitis vírusfertőzések okozta halálozás a 10. helyről a 7. helyre lépett elő. A vírusok, a hepatitis vírusok közül itt a világos kékkel jelölt hepatitis B vírus és a C vírus az, amelyet a körökben láthatnak, melyek leginkább felelősek ezért a halálozásért. És ezen a világ térképen az is látható, hogy Afrika egyes területei, melyek sötétebben vannak jelölve, illetve Ázsia egyes területein lényegesen magasabb a halálozás. Nézzük most a kérdést a daganatok oldaláról. 2013-ban mintegy 15 millió új daganatos megbetegedést észleltek a világon, és sajnálatosan a daganatban meghaltak száma 8 millió körül volt. És ez a szám 2002-ben még csak 11, illetve 7 millió volt. Most az összes kórokról nem beszélhetek, a nagy kék területről nem lesz szó, csak a 15%-nak egy kis szegletéről, a baktériumok és paraziták, ezek között hármat tartunk jelenleg számon, mint emberi daganatkeltő kórokozó, és 7 vírus, ami felelős a tumorok kialakulásáért. 2012-ben a WHO adatai szerint mintegy 2,2 millió olyan daganatos eset fordult elő, amelyek emberi daganatkeltő kórokozókkal voltak összefüggésbe hozhatók. És első helyen egy baktérium áll, a Helicobacter pylori, de azt hiszem többet mond önöknek, ha azt mondom, hogy ez a gyomorráknak a fő kórokozója. Második helyen a humán papilloma vírusok, amelyről köztudott, hogy méhnyakrákot, de kevésbé köztudott, hogy az anogenitális rosszindulatú daganatoknak egy jelentős részét, valamint a fejnyaki rákoknak is egy jelentős részét okozza. És nem sokkal lemaradva a harmadik helyen a hepatitis B és C vírus által okozott elsődleges májrák, a hepatocelluláris karcinoma. Ez a májrák a 6. leggyakoribb daganat a világon, a tüdő, emlő, vastag és végbél, gyomor, prostatát követően. Azonban sajnálatosan a halálozásban a májrák a 3. helyen áll, sőt jelenleg a 2. helyre is került. Ami azt jelenti, hogy a májrák egy rendkívül rossz prognózisú, magas halálozással járó, nehezen kezelhető daganat. És 3/4 részben ennek a kialakulásáért a hepatitis B és a C vírus fertőzés felelős. Ez számokban azt jelenti, hogy 13-ban 818 ezer elsődleges májrákot regisztráltak, míg a halálozás 792 volt, és ez 2002-ben még 600 körüli érték. Tehát ahogy a vírusfertőzések esetében, itt is jelentős emelkedéssel számolhatunk. Azonban a hepatocelluláris karcinóma, az elsődleges májrák eloszlása nem egyenletes a világon, ahogy előbb is mutattam a vírusokra vonatkozóan. Afrika bizonyos részei, melyeket élénkvörössel jelöltem, illetve Távol-Kelet egyes területei a leginkább érintett országok, illetve régiók. Kérdés, hogy hogyan jön létre a májrák, mi a hepatokarcinogenezis mechanizmusa. Lapis professzor úr munkatársaként a 70-es években kémiai rákkeltőkkel, patkányokban májrákot hoztunk létre, itt ezek a vöröses fókuszok jelzik a májrákot. És ugyancsak Lapis akadémikus volt az, aki az Egyesült Államokból egy onkornavírust, egy onkogén RNS vírust hazahozott, amivel szárnyasokban, itt nevezetesen pulykában lehetett májrákot létrehozni. Mint várható volt, amikor a kémiai, illetve a virális ágenst kombináltuk, a daganatok előfordulása lényegesen megnőtt. A legnagyobb kritika ezen munkával szemben az volt, hogy hát ez igaz rákcsálókra, meg szárnyasokra, de nem igaz emberre. Hát sajnálatosan nagyon hamar igazzá vált, és bebizonyosodott, hogy a hepatitis B vírus igenis egy emberi rákot, hepatocellulás karcinómát képes létrehozni. Mit tudunk erről a vírusról? A WHO alig egy hónapja kijött új riportja alapján, a világon 257 millió krónikus hepatitis B fertőzöttel kell számolnunk, ami azt jelenti, hogy a világ lakosságának mintegy 3,5%-a. És ez az ábra, ami még a Mindentudás Egyetemén tartott előadásomhoz készült, mutatná a fő átviteli utakat. Így a fejlett országokban korábban elsősorban vér, vérkészítmények, fertőzött orvosi eszközök által történt az átvitel. Szerencsére, és így dicsérnem kell a magyar sokat szidott egészségügyet, nagyon hamar bevezették a megfelelő tesztelést a HBV kimutatására, úgyhogy ez nálunk már nagyon minimális mértékben fordul elő. De például a tűvel való átvitel a drogosok fertőzésének fő útja. De más módok, így például tetoválás, piercing, egyéb testékszerek, szexuális úton való átvitel is előfordulhat. És ami a legszomorúbb, ami elsősorban Afrikában történik, a fertőzött anyáról az újszülöttre, illetve csecsemőre is tovább juthat a fertőzés. Ugyancsak a WHO egy hónapos adatai szerint a világon első helyen, az első helyért vetekszik Távol-Kelet és Afrika ezzel a bizonyos 6,1, illetve 6,2%-os előfordulással. Ezt követi a Kelet-Mediterráneum régió, majd Dél-Kelet-Ázsia és Európa. Szerencsére Magyarországon 1% alatt van a hepatitis B vírussal krónikusan fertőzötteknek a százaléka. Na most mit tudunk erről a vírusról? Itt fönn a fertőzöttek véréből izolált vírusrészecskéket látnak negatív festéssel, és tudjuk erről a vírusról, hogy ez egy DNS genommal bíró vírus. A vírus, amikor bekerül a sejtbe, a daganatképződés szempontjából nagyon lényeges, hogy van egy nukleáris fázisa, majd kikerül, letermelődnek a megfelelő alkotórészek, és kijut a újonnan képződött vírusrészecske a fertőzött sejtből. És ez egy nagyon fontos szakasz, ugyanis ez alatt lehetővé válik egy bizonyos százalékban, hogy a virális DNS egyes szakaszai beépüljenek a megfertőzött sejt, adott esetben a máj sejt genomjába. És ennek a következménye az, hogy genominstabilitás alakul ki egyrészről, másrészről a hely elhelyezkedéstől függően egyes onkogének aktiválása, más tumorszupresszor gének inaktiválása. És van még egy fontos momentum, hogy egyes vírus proteinek elhúzódó termelése következik be, köztük ennek az X proteinnek, amely számos, és nem részletezem, jelátviteli útvonallal és egyéb folyamattal interferál. Tehát azt mondhatjuk, hogy a hepatitis B vírustól majdhogy nem elvárjuk, hogy daganatot hoz létre, hiszen a genomot is érinti, olyan fehérjéket termel, amelyek onkoprotein sajátságúak. De szerencse az, amit itt mutatnék, hogy krónikussá a fertőzés csak a fertőzöttek, mintegy 10%-ában válik. Azokban alakul ki krónikus gyulladás, a máj hegesedése, szerkezeti átépülés, cirrózis, majd érvényesülnek ezzel egy időben a vírus különböző hatásai. Az, hogy ez milyen mértékű, milyen súlyos a betegség, milyen gyorsan halad előre, az egyes úgynevezett karcinogén kofaktorok jelenléte nagyon fontos. Talán visszaemlékeznek, néhány évvel ezelőtt volt az elhíresült paprika botrány, amikor kiderült, hogy a jó magyar piros paprikát külföldről származó paprika örleménnyel keverték, és abban aflatoxin volt, aflatoxinnal volt szennyezett. És ez az aflatoxin az egyik legerősebb májméreg, amely hepatitis B vírussal együtt hadva nagyon felgyorsítja a májrákhoz vezető folyamatot. Általában 10-20 év kell ahhoz, hogy egy épp májból ez a bizonyos máj, zsugor vagy cirrózis kialakuljon, és azon a májrák. De azt gondoljanak vissza arra a kis csecsemőre, aki már az anyától fertőződik. 20 éves korában annak a fertőzöttnek, mondjuk főleg Afrikára jellemző, már májrákja lesz. Tehát ezt ilyen oldalról kell nézni. Nem akarom ezt a leegyszerűsített ábrát mutatni, csak rámutatni arra, hogy ebben az egész folyamatban azt, hogy meg tudunk-e szabadulni a vírustól, nagyon fontos a szervezet limfocitáinak és az immunrendszerének a szerepe. Mert a fertőzés követően különböző antigének expresszálódnak a sejt felszínen. És ezt lehet befolyásolni. Így például magunk amerikai munkatársokkal az első között voltunk, aki az első lehetséges kezelési mód a hepatitis B vírus hatására kimutattuk, hogy ez a HLA antigének a sejtfelszínen fokozottan jelennek meg, ami elősegíti a fertőzött sejtek eltávolítását. Tehát, hogyha a hepatitis B vírus történetét nézzük, csak három momentumot szeretnék kiemelni. Egyáltalán hepatitis B-ről 47 óta beszélhetünk, amikor az A és B vírust egymástól elkülönítették. Ezt követte nem sokkal később Bloomberg felismerése, akit ezzel Nobel-díjjal is jutalmaztak, az egyik virális protein kimutatását, a kimutatás az ő nevéhez fűződik. De a legnagyobb áttörés megítélésem szerint az volt, amikor a 80-as években a plazma eredetű vakcinákat előállították. Ezek a vakcinák alapvető áttörést hoztak, de ma már nem a megfertőzött betegek plazmájából állítjuk elő a vakcinát, hanem DNS technológiával, ami azt jelenti, hogy rendkívül megbízhatóak, és nem hoznak létre fertőzést azokban, akiknek a vakcinát beadjuk. És az előzetes adatok alapján Afrikában nagyon nagy mértékben sikerült, elsősorban csecsemőkben, illetve gyermekekben a HBV fertőzést visszaszorítani. Na most nézzük az unokatestvért, a hepatitis C vírust. Ez a hepatitis C vírus nem DNS vírus, mint a HBV, hanem egy RNS genommal bíró vírus. És jellemző rá, hogy rendkívül nagy az úgynevezett genomikai variabilitása. Nem csak az, hogy 7 genotípusa és számos szubtípusa van, hanem mivel pontatlan az a polimeráz enzime, állandóan újabb és újabb mutánsok keletkeznek, és éppen ez az egyik oka annak, hogy még ma sincs vakcína a hepatitis C vírus ellen. Ez csak a különböző genotípusokat mutatja, a 7. ezt alig 2 éve írták le. És ezeknek a genotípusoknak nagyon fontos szerepük van. Mint látják, Európában az 1-es genotípus a leggyakoribb, így Magyarországon is az úgynevezett 1B. És ennek az a jelentősége, hogy éppen ez az 1B, ami nagyon rosszul reagál a hagyományos, legelőször elkezdett interferon terápiára. Na most ismét a világtérkép és az epidemiológiai adatok. Úgy tűnik, és a WHO legújabb adatai szerint, hogy a világon krónikus hepatitis C fertőzés mintegy 71 millió embert érint, ami ugyan kevesebb, mint a HBV 257 milliója, de hát azért elég jelentős szám, a világ lakosságának 1%-a. És ha különböző területeket nézzük, ugye minél sötétebb, annál magasabb az előfordulás, azt látjuk, hogy ismét Afrika, illetve Távol-Kelet érintett, valamint Dél-Amerika egyes részei. Magyarország, úgy, ahogy a szomszédos nyugat-európai országok, az alacsony előfordulású területek és országok közé tartozik. Ez a kék térkép a jelenlegi 2016-os állapotot jelzi. És itt azt látjuk, a különbség a kettő között, bár nagymértékben hasonlít, hogy az itt szürkével jelzett területekről akkor még 99-ben nem volt információnk. Sajnálatosan ez betelődött, és ez a betelődés azt mutatta, hogy igen magas a hepatitis C-vel krónikusan fertőzöttek száma. Egyébként a világon a legmagasabb a HCV fertőzöttek száma Egyiptomba, ahol a lakosság mintegy 15%-a krónikusan fertőzött hepatitis C-vel. Ha a mi régiónkat nézzük, mint említettem, Magyarország az alacsony előfordulású helyek közé tartozik, de sajnálatosan 2 keleti szomszédunk, Ukrajna és különösen Románia a 3,3%-kal az igen magas előfordulású helyek közé tartozik. De mit jelent az, hogy Magyarországon alacsony az előfordulás? Ez azt jelenti, hogy még mindig mintegy 60 ezer honfitársunkat érinti, és ez a szám, ami ugyanebben a kék régióban van, azt mutatja, hogy alig a felét diagnosztizálják. Tehát több mint a fele a fertőzöttekről nem is tud a fertőzésről először is, csak a esetlegesen később előre haladott állapotban kerül felismerésre. És ebből a 25 ezerből is körülbelül 12 ezer, aki kezelésre kerül. És hát évente körülbelül 600 a halálozás. Na most itt a piros a legfontosabb, amit pirossal jelöltem, hogy nincs pontos adatunk. Nem történt olyan egyértelmű, tudományosan értékelhető statisztikai vagy epidemiológiai felmérés, hogy mennyi valójában Magyarországon a HCV-vel fertőzöttek száma. Csak véradók szűréséből tudunk erre az előbb említett 60 ezerre következtetni. De egyes csoportokban végzett vizsgálatok rámutattak, hogy például egészségügyi dolgozóknál magasabb, 1% vagy azt meghaladja, és ami ijesztő, például fogvatartottak esetében 4%, és az intravénás droghasználatnál 30-40%. Ez a szakemberek számára nem meglepő, mert ugyanez a százalék fordul elő Nyugat-Európában is. És évente nálunk kb. 5-700 újonnan felfedezett HCV fertőzés van. Magam és más hepatológusok is szeretik a HCV-t báránybőrbe bújt farkasnak nevezni. Mi a bárány? A bárány az, hogy maga a betegség, a krónikus betegség, ami kialakul, sokkal enyhébb, mint a hepatitis B esetében. Éppen ezért a beteg nem is tud róla, kicsit rosszul érzi magát, és egy esetleges laboratóriumi vizsgálat során derül ki. Általában hosszabb ideig tart a lefolyás, tehát nem az a 10-20 év, mint hepatitis B esetében, hanem 15-30 év, ami végül is a májrák kialakulásához vezet. Az átvitel hasonló transzfúzióval, fertőzött eszközökkel, de szerencsésen a B-nél gyakori szexuális, illetve perinatális, tehát a csecsemők, újszülöttek fertőzésének a lehetősége lényegesen alacsonyabb. De mi a farkas? A farkas az ugyan nem 257 millió, de 71 millió ember fertőzött HCV-vel, és ami a legfarkasabb tulajdonság ennek a vírusnak, hogy a fertőzést követően 80%-ban válik krónikussá, tehát a fertőzöttek nem tudnak megszabadulni a vírustól. És ugyancsak egy nagyon rossz sajátság, így mondhatom, hogy nincs az előbb említett okok miatt védőoltás a vírus ellen. Tehát hogy is zajlik? Meggyógyul, ha nem, akkor időlt krónikussá válik. Ez lehet nagyon enyhe, közepes vagy súlyos, és ezek aztán progrediálnak májzsugorba, cirrózisba, és ez az, ami halálhoz vezet. Az elmúlt egy-két évben viszont az itt zölden jelölt úgynevezett extrahepatikus manifestációk, azaz májon kívüli szervek érintettsége nagyon az érdeklődés középpontjába került. És kiderült, hogy a hepatitis C vírus nem csak a máj betegsége, nagyon fontos szív- és érrendszeri betegségeket, például arteriosklerózist súlyosbodását okozhatja, neurokognitív diszfunkcióval járhat, számos vesebetegséggel lehet kapcsolatot, sőt, limfómát, tehát egy rosszindulatú daganatos megbetegedéshez is vezethet, vaszkulitis, érgyulladással is járhat. És ami talán a legnagyobb arányú és legrégebben ismert, hogy a zsír és cukor anyagcsere zavarához vezetett, és nem egy esetben az úgynevezett inzulinrezisztens diabéteszek hátterében éppen krónikus hepatitis C vírus fertőzés állt. Ahogy a hepatitis B vírus esetében mondtam, nagyon fontosak az együttható tényezők, ott kiemeltem az aflatoxin, de számos egyéb tényező van. Ugyanezek nagyon fontosak a hepatitis C esetében, így egyéb vírusokkal való együttes fertőzés, HBV HIV, az alkoholhatás, amely különösen Magyarországon áll előtérbe, illetve az úgynevezett nem alkoholos zsírmáj, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az obesz, túlsúlyos egyének majdnem mindig zsírmájjal rendelkeznek, és az olyan diabéteszesek, akiknél nem tartják egyensúlyban megfelelően a vércukor szintet. Ilyen esetben a HCV-vel együtthatva nagyon lerövidítheti azt a 15-30 évet. Ha történelmileg visszatekintünk, először egyáltalán, hogy van egy ilyen betegség, 78-ban derült rá fény, amikor is egy beteg megfertőzte az őt kezelő nővért, és akkor a szérumát átvitték kísérleti állatokba, igazolták azt, hogy valóban egy fertőző ágensről vírusról van szó. Mivel sem az A, sem a B tüneteit nem vagy a markereit nem mutatta, non A, non B, se nem A, se nem B hepatitisnek hívták sokáig. Magunk az NIH, az FDA-ben dolgozó kollégákkal együtt azok között voltunk, elsőként mutattunk rá arra, hogy ezek az első izolátumok tulajdonképpen több ágens tartalmaztak, a későbbiekben bebizonyosodott a hepatitis C, és az azóta ugyancsak izolált hepatitis E vírust. Ebben az időben még nem tudtuk a vírust kimutatni. Magunk sokat dolgoztunk azon, hogy a májban, akkor még a 80-as évek elején elektronmikroszkóposan kimutattunk, akkor úgy hívtuk, hogy membrán-asszociált replikációs komplexek, amelyeknek a későbbiekben lesz jelentősége. És feltételeztük, hogy itt történik a vírus replikáció, sőt, eljutottunk oda, hogy itt egy RNS vírusról van szó, ami a citoplazmában szaporodik, és a CDC, FDA és az NIH munkatársaival egyértelműen kimutattuk, hogy csak is a citoplazmában mutatható ki a vírus, nukleáris szakasza szemben a HBV-vel nincsen. Manapság már ismerjük a HCV teljes genomját, és ismerjük az arról lefordított úgynevezett poliproteint, ami azt jelenti, hogy egy szál, amely igazán 10 részből áll. És itt látják, ami a gyógyszer kialakítása szempontjából nagyon fontos, hogy van úgynevezett strukturális és nem strukturális fehérje része. A strukturális az azt jelenti, ide tartozik a kór, meg a burok proteinek, hogy ezek fizikailag benne vannak a vírus részecskébe. A nem strukturális azt jelenti, hogy annak csak az információja van benne a virális RNS-be, és akkor válik valódi fehérjévé, amikor bekerül a sejtbe, és elindul a vírus termelés, és elindul az RNS-ben tárolt információnak az átadása. Úgy kell elkezdeni egy pendrive-ot, ami rajta van az információ, de akkor válik valósággá, ha kivetítem, vagy ha kinyomtatom. Magunk, a Pasteur Intézet és a bécsi Hans Popper Primate Center munkatársaival elsőként igazoltuk az egyes összetevőknek, így a kór proteinnek a membránokhoz való kötődését immunelektromikroszkópiával, valamint azt, hogy ez a kór protein a fehérje, illetve a lipid cseppek felszínéhez is kötődik, és igazoltuk aztán a későbbiekben a lipid anyagcserét, zavarát létrehozó hatását a HCV-nek. Úgyhogy manapság már tudjuk azt, hogy bár ez a vírus, ez egy RNS vírus, nem épül be a sejtmagba, ilyen értelemben nem hoz létre genetikai vagy gén instabilitást, viszont onkoprotein tulajdonságú fehérjei vannak, amelyek számos folyamattal, melyeket itt nem részletezek, interferálnak. Tehát ha összevetjük a HBV és HCV sajátosságait, néhány alapvető különbség, de számos hasonlóság van a májrákhoz vezető úton. A különbség természetesen a vírusban, mint említettem, hogy a DNS integrálódik, az RNS nem, és nincs reverse transzkriptása sem. De mind a kettőnek vannak olyan fehérjéi, amelyek egyértelműen onkogén sajátosságúak. De a legfontosabb különbség sajnálatosan, hogy míg a HBV a fertőzöttek mintegy 10%-ában okoz krónikus fertőzést, a HCV 80%-ban, azonban a HCV hosszabb ideig tart a lefolyása, és többnyire enyhébb, de a végpont sajnos ugyanaz. Hogy is történik a HCV replikáció? Ugye a vírus a sejtfelszínhez kötődik, majd bekerül a sejtbe, itt van ez az a virális RNS kiszabadul, itt van ez az előbb említett membrán háló, majd pedig a vírus részek letermelése után kikerül a sejtből. És itt hagyj mutassak be egy közelmúltban készült CD-m egy részletét, melyet egy, akkor el lehet indítani, amelyet, mert egy kis problémánk volt a videóval, amelyet egy cég támogatásával és szponzorálásával és egyetértésével mutatok itt be önök előtt. Ugye amikor bekövetkezik a vírusfertőzés, ez a bizonyos hepatitis C vírus bekerül a keringésbe. A vírus részecske lipoproteinekhez kötődik, és így utazik az érpályában, és eljut a célsejtekhez, a hepatocitákhoz. A hepatociták felszínén elhelyezkedő receptorokhoz kötődik, és amikor megtörténik ez a kötődés, akkor a vírus bekerül a fertőzött sejt citoplazmájába, internalizálódik. Ezután leveti a burkát, és kiszabadul az a bizonyos pozitív egyszálú RNS, a vírus genetikai anyagának a hordozója. Ez az RNS aztán elkerül a sejt fehérje gyártó részéhez, az endoplazmatikus retikulumhoz, illetve az ott elhelyezkedő ribosómákhoz, és ott történik meg a virális RNS szálról az információ átírása abba a bizonyos korábban említett poliprotein szálba. Ez azonban inaktív, és akkor válik igazán az egész használhatóvá, hogy így mondjam, a vírus szempontjából, amikor először a gazdasejt enzimei hatására ez elkezd szétdarabolódni, először a kórprotein, utána a burok proteinek hasítódnak le a poliprotein láncról, majd ezáltal aktiválódik a többi, és itt említem meg úgynevezett nem strukturális fehérje, amelynek most jön a szerepe az, hogy ezek enzim sajátosságúak, és azt segítik elő, hogy ez a poliprotein szál feldarabolódjék, cisztein és szerin proteáz aktivitásúak, és ezek a szakaszok, darabok kiülnek az endoplazmatikus retikulum membránjára. Tehát ilyen kaszkádszerűen, vagy egy kenyér szeletelő módon történik a feldarabolása a proteinnek. És legutoljára az úgynevezett RNS-dependens, RNS polimeráz ül be a helyére, amelynek a feladata az RNS molekulának a sokszorozása lesz. Amikor megtörtént az összes szétválása, akkor jön létre a sokat emlegetett membránhálózat, és ezen indul meg a virális RNS-nek a képzése, sokszorozása. Itt az RNS polimerázt látják, amelyről először egy negatív szálú, majd azt követően egy pozitív szál, negatív-pozitív, tehát mint egy sokszorozó gép jön létre a virális RNS-nek a képződése. Ezután ezek az RNS molekulák, amelyek rendkívül nagy számban képződtek, felveszik a már korábban letermelt strukturális proteineket, és teljes vírus részecskévé állnak össze, kikerülve a sejtből. És nem tudom, hogy akkor ennek vége, és ha lehet, megjelenne az előadás folytatása. Ez a folyamat rendkívül nagy sebességgel zajlik, és mit láttak önök? A vírus hozzákötődik a sejt felszínhez, kiszabadul az RNS, letermelődik ez a poliprotein, felszabdalódik, virális RNS képződik, a vírus összeépül, majd kikerül. Most eddig, amíg erre rá nem jöttünk, interferont használtak a betegek kezelésére. Ez az interferon egy nem specifikus antivirális szer, és rendkívül sok mellékhatása volt, és csak a betegeknek, majd látni fogja, egy alacsony százalékában hozott megoldást. Miután megismertük ezt a folyamatot, definiáltuk, hogy mi az egyes fehérjéknek a szerepe, és hogyan épülnek egymáshoz, akkor az egyes funkciókat, a nem strukturális fehérjék enzim funkcióit igyekeztünk gátolni, először proteáz inhibitorokkal, majd mivel ezek egy része kicsit toxikus volt, polimeráz inhibitorokkal, és végül olyan szerekkel, amelyek az összeépülést gátolták. Tehát a vírus fertőzés korai, középső és előre haladott részére is hatottak, és ezáltal jöttek létre az úgynevezett direkt hatású antivirális szerek. Hát ez csak mutatja ezeket a szereket. És mi lett az eredmény? Az eredmény az, hogy míg a 90-es években a sima interferonnal alig 10%-át gyógyítottuk meg a betegeknek, a ribavirinnel kombinálva és speciális interferonokkal 50%-ig jutottunk, ha hozzáadtuk a proteáz inhibitorokat 75%-ig, De éppen Ferenczi Péter, a Bécsben élő kiváló magyar származású hepatológus által vezetett tanulmányba bizonyosodott be, hogy ezzel a hármas kombinációkkal a korábban nem kezelt betegek esetében 99% feletti gyógyulást, jobban mondva vírusmentességet érhetünk el. Tehát az új interferonmentes kombinációk, amelyekhez a megoldást az az ismeret adta, hogy megismertük az egyes virális fehérjéket, megismertük a vírusreplikációt, 90% feletti gyógyuláshoz vezettek. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek a szerek kiemelkedő hatékonyságúak, rövidebb kezelési időt igényelnek, és minimálisak a mellékhatások. Úgyhogy, ha összefoglalnám, a hepatitis B vírus esetében szűrés van, bár nem többnyire nem populációs szintű. Van gyógyszeres kezelés, ami nem gyógyít meg mindenkit, de van egy kiváló vakcinánk, amivel meg lehet előzni a fertőzést. Mi a helyzet a C-ben? Nincs vakcina. Szűrés, hát az vagy van, vagy nincs, de ez az új gyógyszeres kezelés emberek százezrei gyógyulásának a lehetőségét adja meg. Dantéval kezdtem, és Dantéval szeretném befejezni és utalni a kezében lévő könyvre, ami a tudást reprezentálja számomra, tehát az, hogy egy ilyen elefántcsont torony ízű tudás, hogy virális fehérjék szerepének a tanulmányozása nagyon rövid idő alatt, 15-20 év alatt olyan gyógyszerekhez vezetett, ami a betegek százezreit mentheti meg nagyon jó hatékonysággal. És ahogy Dantét is elérte a fény, Jészabó Béla, erdélyi művész, gyönyörű fametszetén, én csak azt remélem, hogy minket is elér, de főleg a betegeinket, akik meglátják a hosszú betegségük alagútjának a végén a fényt. Úgyhogy nagyon szeretnék köszönetet mondani az MTA kommunikációs főosztályának, valamint a főtitkári titkárságnak az előadás előkészítésében nyújtott segítséget, de még inkább, hogy önök ebben a késő délutáni hektikus közgyűlés utáni időszakban is végighallgatták az előadásomat. Nagyon köszönöm a figyelmüket.
Nagyon köszönöm professzor asszonynak ezt a rendkívül érdekes és még optimizmusra is okot adó előadását. Most Gogl Árpád miniszter úr 10 perces hozzászólása következik.
Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, és nagyon örülök, hogy szólhatok. Úgy, mint aki két ciklusban a gasztroenterológiai kollégiumot vezettem, és abban az időszakban kaptunk lehetőséget arra, hogy az interferon kezelést bevezessük, sőt, későbbiekben a B-hepatitis oltás kötelezővé tételét is megtehettük. Amiért örültem, hogy Saf akadémikus asszony fölkért, hogy kommentáljam, szóljak hozzá az előadásához. Ezt azért örülök, mert a Magyar Tudományos Akadémia és az orvosi osztály a 21. század kihívásaira választ kereső bizottságokat, csoportokat hozott létre, és keressük közösen azokat a lehetőségeket, amelyek optimális feloldást adnak a kihívásokra. És ilyen szempontból Saf akadémikus asszony előadása nem csak optimizmusra, hanem reális megoldásokra is rámutatott. Hiszen arról beszélt, hogy a daganatos betegségeknek mintegy 15% a vírus hátterű. Ezek között kitüntetetten a B és C hepatitis az, amivel érdemes foglalkozni, de kell egy fél mondatot mondani a humán papilloma vírusról is. Mert ez az a három csoport, ahol vagy vakcináció, vagy tényleges terápiával az onkogén vírusokat ki tudjuk írtani. Tehát ha a Tudományos Akadémia ajánlásokat fog tenni, akkor túl a kolorektális szűréseknek a propagálásán javaslatot kell tenni arra, hogy a B-hepatitisben az oltási programot konzekvensen vigyük véghez, hiszen megfelelő oltóanyag van. A C-hepatitisben pedig megvan a gyakorlatilag 100%-ban a gyógyítás lehetősége. Ez a gyógyítás lehetősége persze függ attól, hogy milyen anyagi nagyságrend áll rendelkezésre, és függ attól, hogy hogy tárjuk fel a betegséget, hiszen hallottuk, vagy láttuk is ábrában azt, hogy a C-hepatitis prevalenciája Magyarországon csak becsült. Bizonyos csoportokban vannak már vizsgálatok, de igazán reális, tudományosan megalapozott föltárás nincsen. Magunk megkerestük a statisztikai hivatalt, mert hiszen egy alacsony előfordulású betegségre van szó, úgyhogy a szűréssel való feltárás legfőbb célcsoportokban hasznos. Azért hasznos, mert hogyha olyan nagy anyagi ráfordítással, de eliminálható egy daganat, a hepatocellulális karcinóma, most a B a vakcinációval és a donorszűréssel, a C pedig tényleges terápiával, akkor csak jól felhasznált és programot optimalizált módon lehetséges. Az Egyesült Államok miután tisztázódott a gyógyíthatóság, 2030-ra kitűzte a C-hepatitis mentes Egyesült Államokat. A bécsi Európai Hepatológus Kongresszus 3-4 évvel ezelőtt kitűzte a C-vírus mentes Európa programot. Ezen felbuzdulva létrehoztunk, ezt ugye az akadémikus asszony kezdeményezte, azt a magyar koalíciót, ahol 10 szakember megkísérli a teljes spektrumát föltárni a lehetőségeknek, és Magyarországon is elindítani a kezelést. Eredményünk annyi, hogy a szűrést tekintve elindítottunk egy specifikus csoportra, az egészségügyiek csoportjára a szűrést, és a jövő évi költségvetésben már 600 millió forint meg is jelenik a szűrésre és a terápiára. Én kiegészítésként még annyit mondanék, hogy csak jó vakcinációt szabad használni, ezt azért hangsúlyozottan mondom az akadémián, mert ugye 19 utának megfelelő papilloma vakcináció van, haszontalan és nem szabadna 7 komponensűt adni vagy támogatni. A C-hepatitis ez pedig a föltárt betegeknek a most 3,5 millió körüli terápiás költséggel biztosítani kell a tényleges vírus eliminációt, hiszen ezzel megelezzük a transplantációt, mint a hepatocelluláris karcinóma megoldását, hiszen az nagyon költséges és egy nagyon hosszú betegút után kerül ide. Úgyhogy én ajánlom az akadémiának a programba a vírus okozta daganatoknak a megelőzés programját, ennek a tervezhetőségét és szakmailag tudományos vonatkozásában az optimalizálását. Én nagyon örülök, hogy az akadémia ezt kitűzte, mert így lehet hivatkozni is rá. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm miniszter úrnak a fontos közegészségügyi vonatkozásoknak a megvilágítását. Maradt időnk néhány rövid hozzászólásra. Tessék! Kérem mindenkit, hogy a nevét is mondja.
Szabó Sándor, az orvosi osztály külső tagja. Egy rövid kommentátor és két kérdés a kolléganőnek. Először is, mivel én voltam az egyik kezdeményező az akadémiának 2 évvel ezelőtt, hogy akármilyen is fontos az adminisztratív közgyűlés, legyen pár jó előadás, főleg magyar előadóktól, hogy főleg aki külföldről jönnek is, gondolom a belföldi kollégáknak is hasznos ilyen áttekint előadást tartani. Safer kolléga, gratulálok. Én sok előadást hallottam a hepatokarcinogenézisről, de ez volt a legjobb. Tényleg gratulálok. Olyan jól összeállította a művészettől, az epidemiológián köröztől a molekuláris mechanizmusig és a klinikumig, hogy ez páratlan. És ami tényleg páratlan, az a videó illusztrációja, hogy sokszorozódik a vírus. Ezt később majd megbeszéljük a trapis kollégával. hogy ezt el tudjuk-e kölcsönözni orvostanhallgatók oktatására. Mert az orvostanhallgatókat megkérdezik, mi a legnagyobb karcinogén, mindenki azt mondja, valami gyógyszer vagy vegyszer. Senki nem tudja jóformán, hogy a hepatitis B. A specifikus kérdésem, hogy mivel a hepatitis C-t nincs vakcinációja, a gyógyszerkezelés lehetséges, de viszont nagyon drága. Mennyire elterjedt a hep C kezelése Magyarországon, és lehet-e már látni epidemiológusok, hogy a kezelés után csökken a prevalencia?
Köszönöm szépen. Hát ezért küzdünk, ahogy a miniszter úr is emlegette, és nagyon sajnálatos, hogy a jelenlegi egészségügyi vezetés nem tudott jelen lenni, mert feléjük adresszáltuk, hogy sokkal olcsóbb, amikor létrejön a krónikus fertőzés, kezelni a beteget akár 3,5 millióért, mint megvárni, amíg eljut cirrózisba és májrákba, és akkor 25 millióért, most nem beszélve az egyéni sajátosságokról és szenvedésről, 25 millióért transzplantálni mondjuk. Tehát itt sok közgazdász van, nekik kellene, az egészségügyi közgazdászoknak kiszámolniuk, hogy mi az olcsó, hogy időben kezeljük és megakadályozzuk, hogy az a beteg szenvedjen és keresztül menjen a krónikus hepatitis és cirrózis stádiumán, a végül a májrákig, vagy ha kiderül, hogy egy év után krónikusan fertőzött, rögtön kezdjük el napi 2 tablettával 3 hónapon át kezelni, és megszüntetjük a hepatitis C vírus fertőzését. Úgyhogy köszönöm. És ha szabadna egy szubjektív megjegyzést, hogy csak az idő rövidsége után nem utaltam rá, hogy bizonyos értem ezt az előadást szeretném Eckhard Sándor emlékének szentelni, azért, mert ha valaki, ő volt az, aki az elméleti és a klinikai daganat kutatást és daganatkezelést igazán Európából Lapis professzorral együtt a Magyarországra hozta. És egy különös érdekesség, hogy a Eckhard professzor úr családja részéről ma kaptam egy véletlenszerűen egy csodálatos ajándékot, Dante 1912-es Babics fordítását egy gyönyörű kiadásban. Úgy látszik, mind a ketten ugyanannak a hatása alatt álltunk, és ugyanúgy gondolkoztunk, úgyhogy nagy-nagy tisztelettel és szeretettel gondolok rá.
Köszönöm. Én kérem professzor asszonyt, hogy maradjon, mert még lehet kérdés. Még egy kérdésre vagy hozzászólásra van idő, tessék.
Kulcsár Péter vagyok, én újságíró, tudományos tudósító vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy a hepatitis C esetében a interferon kezelés után megmaradó, meglehetősen veszélyes utóhatások közül, például az olyan, hogy a erek a nyelőcsőben vagy hasonló helyeken vízszérré válnak, és állítólag bármikor megpattanhatnak, vérzést okozhatnak. Hogyan lehet ezt valahogy megelőzni? Tudnak erről valamit, hogy mit lehet ilyenkor tenni?
Két részre bontom, meg kell előzni. Tehát ilyen úgynevezett özofágusz, nyelőcső, értágulat, varékozítás a cirrotikus betegekben, tehát a dekompenzált májzsugoros betegekben alakul ki, amely a cirrotikus betegek egyharmadának az életéért felelős, mert megreped és halálos vérzés következhet be. Tehát megelőzni kell. Erről szólt, azt hiszem, az üzenetem, hogy meg kell előzni a cirrózis, de ha már kialakult, hát van úgynevezett kauterizáció, illetve Magyarországon is nagyon sokáig a legmagasabb arányban hepatitis C cirrózis miatt végeztek transzplantációt. Többek közt azért, hogy ezt a néha kezelhetetlen nyelőcsővérzést megakadályozzák. De hát a legjobb a megelőzés, a C esetében időben adott DA-kkal, tehát direkt ható antivirális szerekkel.
Köszönöm, ezzel az élettudományi blokk végére értünk. Én külön köszönöm még egyszer professzor asszonynak ezt a rendkívül érdekes előadást.